Jó estét kívánok hallgatóinknak, ez itt a Szószátyár műsora. Ha valaki nem este hallgatja, akkor mindenféle más jót kívánok neki. Nádasdy Ádám most nem tud jelen lenni, mert vidéken van, egyedül ülök itt a stúdióban, de lesz egy vendégem, akit mindjárt bemutatok. Van egy üzenetrögzítős telefonszámunk, a 30 183 7007, oda bármikor lehet kérdéseket bemondani. A műsorban elkészítésében segít nekem Burger Lajos és Sugár Ágnes szerkesztő. Szóval ma folytatjuk azt a sorozatunkat, amelyben népek, nyelvcsaládokról beszélünk. Nem mindig fogunk egy egész nyelvcsaládról, vagy egy egész nagy területről beszélni, de most egy igen nagy nyelvcsaládról fogunk beszélgetni, és ez a török nyelveknek a családja. Meghívott szakértőnk, Ótott Kovács Eszter van a vonalban, ő telefonon lesz velem. Annyit róla, hogy turkológus, kiváló nyelvész, egészen kiváló ember, jelenleg a New York állambeli Cornell Egyetem, ugye jól emlékszem, hogy a Cornell Igen. Egyetemen van, előtte pedig Szegeden végzett, és Szegeden is dolgozott. Talán ennyi elég, vagy ha még valami hozzátenni valód van.
Nem.
Eszter, nincs, jó.
Köszönöm szépen.
Szóval a török nyelvekről beszélünk, amit nem kell összekeverni a török nyelvvel, ami ugye egy bizonyos nyelv, de az egész nyelvcsaládot is így hívják, hogy török nyelvcsalád, vagy török nyelvek. És amivel én rögtön kezdeném, ami engem nagyon meglepett mindig, vagy megdöbbentett mindig ebben a nyelvcsaládban, hogy valami iszonyatos nagy területen beszélik. Ugye, Szibéria legészakibb, legkeletibb csücskétől egészen a földközi tengerig.
Pontosan.
És hát hatalmas, iszonyatos nagy. Ja, még gyorsan egy kiszólásra rá a hallgatóknak, akik néha betelefonálnak, hogy nem mondjunk ilyeneket, hogy iszonyatos, meg rettenetes, mert megijednek. De az az igazság, hogy ahogy mondani szokták, már a régi görögök is használták az ilyen szavakat fokozás céljából, ez a legtermészetesebb dolog a világon. Lehet, hogy stilisztikailag nem a legigényesebb, de szerintem mindannyian használunk ilyen szavakat. Szóval ez egy borzasztó, iszonyatos, rettenetes nagy területen van elterjedve ez a nyelvcsalád, és ennek ellenére én azt látom, mint kívülálló, hogy nincsenek olyan nagyon nagy különbségek között. Hát így ránézésre, meg megnéztem egy kis táblázatot arról, hogy török szavak különböző török nyelvekben hogy hangzanak, és nem volt köztük olyan megdöbbentően nagy különbség. Ez hogy lehet, vagy hogy van ez?
Hát persze, ezt nehéz tudni, de ez tényleg így van. Tehát, hogyha összehasonlítjuk például a török nyelveket, például a finnugor nyelvcsaládnak a tagjaival, a török nyelvek sokkal jobban hasonlítanak egymásra. Hát több tényező is lehet. Egyrészt persze lehet maga a nomád életmód is az oka, tehát, hogy lehet, hogy volt valami kapcsolat közöttük. Azután lehet az is az oka, hogy ezek történetileg legalábbis nagyon sok török nyelvet beszélő csoport egy birodalomhoz tartozott, vagy viszonylag hát egymással kapcsolatban lévő országok, birodalmak tagjai voltak, és hát kapcsolat volt közöttük. Tulajdonképpen ez lehet talán a legfontosabb oka ennek a nagy hasonlóságnak.
Tehát nem arról van szó, hogy későn váltak szét, mert olyanoknál szoktuk ezt tapasztalni, ahol viszonylag késői az elkülönülés, nem erről van szó, ugye ezek nagyon régóta elkülönültek már egymástól, nem tudom az időpontokat.
Hát igazából mi se pontosan tudjuk az időpontokat. Hát azt tudjuk, hogy a legkorábbi török belső, tehát török által lejegyzett nyelvemlékek körülbelül ugye 7.-8. századra tehetőek, és hát tulajdonképpen akkor még talán beszélhetünk valami fajta török egységről, bár nem ez is tulajdonképpen csak egy feltételezés, de a mai köztöröknek nevezett nyelvek valószínűleg, hogy akkor valamiféle szorosabb egységben lehettek, de hát azután nem nagyon tudjuk, hogy ezek hogy meg mint váltak szét, de hát ha még csak ha ezután is váltak szét, hát egy 1000 év.
Az is rettentő sok idő, igen.
Igen, sok idő, igen. De hát igen, amit kérdezel, arra nagyon nehéz pontos választani, valószínűleg, hogy nagyon sok tényező van itt. Én úgy gondolom, hogy az élet mindenképpen, a nomád élet mindenképpen közrejátszott.
Lehet, hogy maga a földrajz is szerepet játszott, mert hogy ezek viszonylag Igen. könnyen bejárható területek. Ugye ez nagyjából egy hatalmas síkság, ugye, mert ott a hegyeknél, a Himalája környékén már nem török népek laknak. Jó, akkor mind a kettő dologról kellene beszélnünk. Egyrészt arról is, hogy végül is milyen ágakra különülnek el, ha szétszakadásról nem is beszélhetünk ezek szerint, csak mert érintkezésben vannak. És akkor a másik dologról is kellene majd beszélnünk, hogy mi ez a nagy hasonlóság, mert ezek szerint ugye nagyon sok közös jegyük van, ezekről a közös jegyekről is kell beszélnünk, de először akkor próbáljuk meg a hallgatóknak megmagyarázni, hogy milyen nagyobb ágakra oszlik, vagy nagyobb fajtákra oszlik ez a nagy nyelvcsalád.
Rendben van. Tehát talán az egyik legalapvetőbb különbségtevés, amit meg kell tenni, az az úgynevezett csúvasos típusú török nyelvek és a köztörök nyelvek csoportja. És hát a mai török nyelveknek tulajdonképpen az egyet kivéve az összes tagja az köztörök, és az egy nyelv, ami a csúvasos típusú nyelvek közé tartozik, az a csúvas. De ezt azért szoktuk így elkülöníteni, mert a csúvas nagyon sok mindenben különbözik az összes többi török nyelvtől.
Azt hol beszélik, mond gyorsan, hogy hova képzeljük el ezt a...
A csúvas, hát a Csúvasiában, vagy a Csúvas Köztársaságban, tehát az Orosz Föderációban található ez a köztársaság, a Volga középső folyását, ha elképzeljük, attól nyugatra van Csúvasia. Uh-huh. Úgyhogy hát ez ott közel van a Tatár köztársasághoz, meg a Baskír köztársasághoz, tehát itt a hát igen, ott ez talán.
Tehát ez jóval északabbra van, mint Törökország, de a nyugati széle a török nyelvterületnek, igen.
Értem. Igen, tehát inkább a nyugati része a török nyelvterületnek, tehát őket élesen el szoktuk különíteni az összes többi török nyelvtől, és azután, ami a többi török nyelvet illeti, amit ugye még egyszer köztöröknek nevezünk, itt csoportokat szoktunk megkülönböztetni, megkülönböztetünk ogus csoportot, kipcsak csoportot, turki csoportot, azután beszélünk szibériai török nyelvekről, illetve meg szoktuk még különböztetni ezt a halat nyelvet, ami egy elég különleges nyelv.
Mi volt? Hogy volt pontosan?
Tehát a csoportok még egyszer oguz, kipcsak, turki és szibériai.
Ez a turki, ezt gondolom ebben a maga, ez a török szó van. Jelent valamit ez a szó? Igen. Különben, hogy török vagy
mindenki más etimológiát ad rá. Én most tudjuk. Így nem. Tehát, hogy pontosan ezt azért nehéz tudni, mit jelenthet. Ez vannak próbálkozások rá, de annyira nem egyértelmű a...
Jó, most elmondtad ezeket a neveket, szerintem a hallgatók nem nagyon jegyzik ezt így meg nem nagyon tudják mihez kötni, de az oguz, azt én már hallottam régebben, és valahogy úgy hallottam, hogy ez szembe van állítva az ogurral, és szerintem, hogy ez pont azt mutatja, hogy zö van-e benne, vagy rö van. Ugye, jól emlékszem?
Igen, nagyon jól emlékszem. Ez a jellegzetesség, ez igazából ha visszaemlékszünk, előbb mondtam, beszéltem ugye a csúvasos típusú, meg a köztörök típusú nyelvekről. És tulajdonképpen az egyik legjellegzetesebb vonása a csúvasos típusú nyelveknek az volt, hogy a R van olyan helyeken, ahol a köztörök nyelvekben zék.
Aha. Tehát nem csak az oguzban, hanem az összes köztörökben zék vannak.
Zék vannak, aha, igen. Aha. És a csúvasos típusú nyelvekben a zék helyett R van. Tehát az ogur, az tulajdonképpen ugyanaz a szó, mint az oguz, csak ez egy csúvasos típusú vonás, hangtan is jellegzetesség.
Hát igen, valószínűleg az irány az a Z felül az R fele, ismerjük ezt a jelenséget, rotacizmusnak hívják, igen, a nyelvészek, és egyébként az indoeurópai nyelveknél is van ilyen, ugye, mert a latinban például a honor szóban az a R, ugye becsületet, igen, jelent, és azt tudjuk, hogy honosz volt régen, tehát a szöbör az egy, vagy zöbör az egy ismert változás. Tehát akkor a R az csak a csúvasos akkora jellemző, értem.
Igen.
Jó. Még eszembe jutott valami most hirtelen, amikor mondtam, hogy ilyen nagyon nagy területen beszélik, hogy én azt hallottam, hogy még a Baltikumban is vannak, vagy voltak, nem tudom, élnek-e még török beszélők, és hogy azok még vallásilag is, meg mindenképpen nagyon furcsák.
Igen.
Azok léteznek még?
Épp, hogy igen, tehát a karaimokról van szó, igen, a karaimokra gondolsz.
Karaiták, vagy én úgy hallottam, vagy karai, igen.
Tehát a karaita az a vallás neve igazából. Értem. A karaim az a nyelvet is jelenti, meg a csoportot is jelenti.
És ők léteznek még? Létezik ez a csoport?
Igen. Hát ma körülbelül 260 magát Karaimnak valló ember van, ezeknek körülbelül a negyede beszéli a nyelvet. Tehát vannak mindenféle próbálkozások arra, hogy nyelvi revitalizáció, hasonló programokat csinálnak nyelvészek, de hát ilyenkor már nagyon nehéz.
De Litvániában, ugye? Litvániában. Tehát teljesen igen. Elszigetelve.
Roki városában, igen. Igen.
Hát ez nagyon érdekes.
Igen.
Jó, igen?
Csak még annyit, hogy mondjak, csak itt említetted, hogy karaiták, és hogy ezek karaita zsidó vallásúak, tehát hogy ez a másik dolog, ami nagyon érdekes.
Még ráadásul. Igen. Nincs elég igen. Bajuk szegényeknek. Jó. Tehát akkor vannak ezek a különböző ágak, és ezek közül azt mondod, a szibériai, az, ugye ez lenne az a nagyon-nagyon távoli ága a köztörök nyelvnek, hogy ez is tulajdonképpen, ez se tér el olyan rettentően, ez is a köztörök csoportba tartozik? Ugye, mert ez tényleg valami rettentő messzire beszélik, a, ugye Jakutföldön az a legtávolabbi sarka Szibériának, és még ők is ugyanebbe a csoportba tartoznak akkor.
Igen. Hát abból a szempontból, hogy ők is ugyanilyen zés típusú nyelvet beszélnek, mint az összes többi köztörökök, ellentétben adja a csuvasos típusúakat, tehát ilyen szempontból ők is ide tartoznak. Viszont hát nyilván más szempontból azért a Jakut nagyon eltér. Tehát, hogy még bizonyos török nyelvek között azért van kölcsönös érthetőség, tulajdonképpen Jakutot szerintem nem nagyon érti senki más. Tehát azért a Jakut az nagyon elkülön.
Na, ha már így rátértünk a különböző fajtáira a török nyelveknek, lehet, hogy érdemes lenne végigmenni úgy is, hogy bele is hallgatunk abba, hogy hogyan szólnak ezek a nyelvek, legalábbis néhányat kiragadva az érdekesebbeket, és te itt javasoltál nekünk már részleteket, és ezeket fogjuk, de arra kérlek, hogy mindig előtte mondd el, hogy mit fogunk hallani, jó?
Jó, rendben van. Jó, szerintem akkor ugye beszéltünk a köztörök nyelveken belül különböző csoportokról, és akkor említettem ugye ezt az Oguz csoportot. Na most az Oguz csoport tulajdonképpen az egyik legnyugatibb csoport, ide tartozik csak gyorsan elmondom, a törökországi török, a gagauz, az azeri és a türkmen nyelvek például.
Igen, tehát a gagauz az ugye Beszarábiában, nem is igen. Olyan nagyon messze van, ott beszélnek.
Igen,
az azerit, azeriről gondolom mindenki hallott Azerbajdzsán miatt, és mi volt mi?
És törökországi török, tehát általában mi a türkológiában úgy nevezzük a törököt, hogy törökországi török, hogy megkülönböztessük a török nyelvcsalád nevétől, igen. Tehát törökországi török és türkmén, vagy türkmen, ugye Türkmenisztánban beszélt nyelv, hogy Oguz török nyelv, igen. Ezek az Oguz nyelvcsoportnak a tagjai, és hát nem tudom, hoztam egy kis részletet a törökországi törökből, és tulajdonképpen ez egy hát úgynevezett raki ima, amiben egy ilyen időszebb bácsi fog elmondani egy ilyen rakihoz szóló imát. Ugye a raki az egy török ilyen ánizsos alkoholos ital, és hát többek között arról beszél, hogy senkit ne vessen allak olyan országba, ahol hát nincsen borozó, vagy valamilyen italozó.
Amúgy az iszlámmal nem nagyon fér össze, de hát igen. Jó, hát akkor hallgassuk meg az első bejátszást.
İçelim ağabey hayatı, neşe verir bedene, ne mutlu bunu icat edene. Bunu icat eden bir pir, akşamları iki, sabahleyin bir. Artsın eksilmesin, taşsın dökülmesin. Allah hiç kimseyi meyhanesiz memlekete düşürmesin.
Amin cümle
haydi
bize.
Bakalım başlayalım şimdi.
Vallahi şahane. Bundan güzel bir program açılışı olamazdı.
Valami egyfajta áldást mondott erre az italra ezek szerint?
Hát tulajdonképpen nem is tudom. Tehát ez valami, nem igazából áldásnak nevezném, hanem ilyen köszönetmondást.
Ja, értem.
Talán így foglalnám össze.
Jó, nem tudom, hogy a hallgatóknak milyen benyomásuk van erről, de talán ilyen törökországi török nyelvet már hallottak korábban is, nem lepte meg őket nagyon, hogy milyen a hangzása, hogy lehet, hogy érdekes lesz a többivel összehasonlítani. Igen. És akkor hoztál másmilyen fajtát is, még a hírek előtt szerintem egyet meg tudunk hallgatni.
Igen, a másik talán az azeri érdemes vele hallgatni. Igazából az azeri nyelv, ugye főleg Azerbajdzsánban és Észak-Iránban egyébként hatalmas azeri beszélő közösség van. És hát nagyon közel áll törökországi törökhöz, de hát nem tudom mennyire fog hallatszódni a szövegből, de igazából hangtanak azért jelentős különbségek vannak, és a bejátszásban pedig hát Bakuról fog szép dolgokat mondani a bemondó.
Javan Bakü, Mehriban Bakü.
Bakü, paytaxt. Keçmişi və bugünü özündə birləşdirən nağıllar şəhəri. Gəh nazlı, gəh də qəzəbli dalğalanan Xəzər dənizi.
Ey Javan Bakü,
qürurla dayanan əfsanəvi qız qalası. İçəri şəhər. Bakının uca nöqtəsindən alov saçan, sanki insanlara buradayam deyir kimi şəhərin hər tərəfindən görünən, artıq Bakını adı ilə tanıdan alov güllələri.
Böyük əzəmətli şəhər, günəşli, qüdrətli şəhər, sən şəhərlər gözəli, sən Bakı.
Nagyon érdekes. Megmondom őszintén, amikor ilyen konzervdobozokon vagy ilyen helyeken látok az eri szöveget, mert máshol nem nagyon találkozom vele. Én nem nagyon tudom megkülönböztetni a töröktől, de hát nem értek hozzá. Tényleg rettentő hasonlít, de a kiejtésben, mintha lenne azért különbség, itt van valami nagyon nyílt E hang, amit nem hallottam az isztambuliban. Mondd csak, mellékes kérdés, a Sahar az várost jelent?
Igen.
Jó, ez egy perzsa szó.
Törökben Sehér, igen.
De ez egy perzsa szó eredetileg, ugye?
Ez egy perzsa szó eredetileg.
A Seherezádéban ugyanez a Seher van benne. Jó. Amit még a hallgató megfigyelhetett, hogy ugye itt szerepel gyakran Baku neve, de nem U-val van ez valójában azeriül. Ez igen. A többi török nyelvre is jellemző, hogy van ez a hang benne, ez a furcsa, magyarok számára furcsa hang?
Mondom, a Velári síre gondolt, igen, tehát igen. Törökül, igen. Tehát minden török nyelvben minden van török. Baku. És minden török nyelvben is van. Illetve hát a legtöbben van. Tehát azokban nincsen, ahol erős például vagy szláv hatás, vagy valamilyen perzsa hatás érte a nyelvet, és akkor bizonyos hangok eltűntek bizonyos török nyelvekben. De tehát alapvetően az egész törökségre jellemző ez az hang.
Igen, hogyha a magyaroknak próbáljuk magyarázni, hogy hogy kell ezt kiejteni, akkor azt lehet mondani, hogy próbálják meg az út úgy ejteni, hogy közben széthúzzák az ajkaikat, tehát vagy pedig fordítva az ít úgy ejteni, hogy hátrahúzzák a nyelvüket. Mind a kettő nagyon nehéz, mert a magyarban ez nincs, de van például a románban, az oroszban, tehát azért nem, a környékünkön azért nem ismeretlen ez a hang. A másik, amire talán fölfigyelhettek a hallgatók az isztambulinál is, meg ennél a bakúi példánál is, hogy magánhangzó harmónia van. Lehet, hogy pont azért nem figyeltek föl rá, mert a magyarban is van, de így nyelvész füllel ez nagyon jól hallható, hogy bizonyos szavakban csak magas magánhangzók vannak, bizonyos szavakban meg csak mélyek vannak. Ez is minden török nyelvre jellemző, vagy csak erre, amit most hallottunk?
Alapvetően ugyanez a válasz, tehát alapvetően az egész törökségre jellemző, kivéve olyan helyeken, ahol megint csak erős iráni hatás, például iráni hatás hatására a magánhangzó harmónia nem érvényesül, de egyébként, tehát alapvetően ez egy törökség van ez, igen.
Ugye, és ez azt jelenti, hogy mondjuk a Baku szó, az Baku, ugye, ott nem lehetne igazán i a végén, jól mondom, mert az magas magánhangzó, csak ez az i lehetne, kivéve persze, ha összetett szó, de ezt ismerjük már a magyarból, ezt a jelenséget, ugye a magyarban is nagyjából ez a helyzet, nem teljesen, de azért nagyjából.
Igen, igen. Talán érdemes azt még elmondani, hogy a törökben, lehet magyarból is ismerős ez a labiális vagy kerekségi harmónia is van, meg magas és mély hangrendű magánhangzók szerinti harmónia is van. Talán a magyar kapcsán is szokás ezekről.
Hát igen, csak a magyarban ez nagyon, nagyon kevés esetre korlátozódik. Ugye a labiális harmónia az, hogy van például a hez és a höz a rag, és akkor azt szerint választunk azt, hogy a hez és a höz közül, hogy az utolsó magánhangzót kerekítette, vagy nem, de ez nagyon kevés esetre korlátozódik, míg a törökben, vagy a török nyelvekben, ha jól tudom, ott teljesen általános, ugye?
Igen, igen, igen.
És ez egyébként azt hiszem, hogy füllel is hallható ezekből a példákból, hogy rengeteg olyan szó van, amiben sok ő meg ű van, ezen egyébként gúnyolódni is szoktak néha a magyarok.
Igen. Igen,
azért, mert a kerekítési harmónia miatt ezek alkalmazkodnak. Hát, vagy hát egy szóban elvileg csupa kerekítetlen van, vagy csupa kerekítetlen. Jól mondom?
Jól mondod, igen. Hát igazából az a szabály, hogy a szónak az utolsó hangzójához illeszkedik. Tehát, hogyha a szó utolsó hangzója kerekített, akkor a rag kerekített lesz.
Így van. Hát így van, csak azt gondolom a hallgatók a ragokat nem fogják hallani, hogy hol milyen rag van.
Igen, igen, persze.
Jó, tehát most egyelőre itt a közelebbi nyelveknél, nyelveket néztük, a törökországit meg az azerit. Azt gondolom, hogy csak a szünet után térjük, folytassuk a többit, mert itt közben híreket is kell mondani. És elkezdtük tulajdonképpen már a közös vonásokat is megemlíteni, ugye ezt a magánhangzó harmóniát, ami a magyarra is jellemző, de még más vonásairól nem beszéltünk ezeknek a nyelveknek. Én azt javaslom, hogy hallgassuk meg a híreket, és utána folytassuk. Jó estét kívánok, folytatjuk a Szószátjár műsorát. Vendégem Ótot Kovács Eszter turkológus, ugye, ami azt jelenti, hogy török nyelvekkel foglalkozik, és a mai témánk az éppen ez, a török nyelvekről beszélünk, erről a nagy nyelvcsaládról, amelyek közül Magyarországon főleg a törökországi törököt szoktuk ismerni, vagy arról hallottunk, és hát aki jobban ismeri egy kicsit a világot, az tudja, hogy még itt a Közép-Ázsiában több olyan ország van, ahol török nyelvet beszélnek. Az eddigi példákat, amiket hallottunk, azok a törökországiból, illetve az azeriből, tehát Azerbajdzsán nemzeti nyelvéből voltak, de nem csak Azerbajdzsánban beszélnek azeriül, ugye ez egy nagyobb terület.
Irán, Észak-Iránban.
Igen. És akkor menjünk tovább, nézzük meg, hogy még milyen török nyelvek vannak. Melyik legyen a következő csoport?
Szerintem a Kipcsak csoporttal folytassuk, Kipcsak. Mert ez talán földrajzilag egyre keletebbre van. És hát talán ez a legszámosabb csoport, és szerintem a hallgatóknak ismerősen fognak csengeni ezek a nyelvek. Tehát ide tartozik a tatár, a baskír, ezek az Orosz Föderációban beszélt nyelvek, beszélt török nyelvek, ezek a Volga középső folyásánál beszélik, a Volgától keletre inkább. És ide tartoznak még, hát vannak ilyen apróbb török nyelvek, mint például a kumük, a krími tatár, amiről hát mostanában sokat hallhattunk szerintem. Akkor a karaim is ide tartozik, a karaim is egy kipcsak nyelv, egyébként erről beszéltünk még a szünet előtt, és ezután ide tartoznak még a karacsá és a balkár nyelvek is, ezeket a Kaukázusban beszéli. És akkor talán ismerősnek fog hangzani ugye a kazak, a kirgiz, illetve talán a karakalpak nyelv is, amik szintén kipcsak nyelvek, és hát a kazakot ugye Kazaksztánban, a kirgiz pedig Kirgizisztánban beszélik, és hát ugye a környező országokban persze.
A kazakot uh-huh. ugye a magyarok H-val ismerik, de az azért van, mert oroszul így hívják őket, vagy miért? Igen?
Igen, igen, tehát kazakul, tehát K-val igen, lehet igen. A végén, de oroszban nincsen szó végén, K szerintem. És akkor ezért...
Hát szerintem van, de pont ebben a szóban is. Jó, minden. Kazaknak ismerik a magyarok, de ők magukat kazakoknak. Igen. Jó, mutatunk egy példát ezek valamelyikéből?
Igen, szerintem a kazakból, pardon, a kirgizből gondoltam, hogy mutassunk egy példát, és egy, hát egy fiatalabb fiú fog mondani egy részletet a Manasz eposzból, ami a kirgizeknek egy ilyen hosszú-hosszú eposza, és hát igazából ez a Manasz, ez egy ilyen hős, akinek a hát mindenféle hőstettét és kalandjait meséli el ez az eposz, és hát talán azt említsük meg erről, hogy ez elképesztően hosszú, tehát körülbelül 500 ezer sor, és ez főleg szóbeli hagyományon alapszik, és vannak ilyen Manasz mondók, hogy tulajdonképpen azzal foglalkoznak, hogy ezt a Manasz eposzt szavalják, és hát szórakoztatnak meg.
És sokan tudják fejből ezt az eposzt?
Hát nyilván az egészet nem, tehát tehát, hogy az, hogy megtanuljanak részeket, vagy elmondjanak belőle részeket, az persze sokan tudják, és hát hogy így gyerekeknek szokták ezt tanítani, meg...
Igen, a felvételen is majd gyerekeket fogunk hallani, vagy egy gyereket talán,
igen,
ugye?
Igen. Tehát még azt érdemes róla tudni talán, hogy ez olyan, tehát ezt úgy képzeljük el, hogy itt megvan nagyjából, hogy mi a történet vonala, de tehát ez nagyon sok improvizáción alapszik a Manasznak az elbeszélése. Tehát nincs egy ilyen fix szöveg,
ja,
hanem hogy a mesélő mesél, improvizál tulajdonképpen. Tehát a szöveg mindig változik.
Ja, és akkor ez nem verses formában van.
De ez verses formában, igen, van. De tehát hogy úgy képzeljük ezt el, hogy hát vannak ilyen megszokott eszközök, vagy megszokott fordulatok, amiket alkalmazhatnak. Tehát, hogy, és ez nagyon, hát, hogy úgy mondjam, szakképzett mesélők vannak, tehát, hogy nagyon tehetséges mesélők vannak, akik tudják, tudnak improvizálni.
Mint a rappelők, mondjuk.
Igen, na így kell elképzelni pontosan.
Hallgassuk meg akkor ezt a Manaszt.
Hey, bajzak bálam szűjjön cső, bőgön szerint bánga, aztán túlva sérkeli, hongolunda karakan, karma tüstő ermanasz, szongolunda száraltun, usta tüstő ermanasz, körünün közü bölünöt, átcsalunda balandın, karakopçalı körünöt, erişen tartı ver bolot, karı bolot, şer bolot, atarı bolot, ok bolot, alanda bunda jok bolot. Hey.
Hát ez nagyon szép volt. Egy dallama is van tulajdonképpen.
Igen, nagyon tetszik.
Jó, hát a különbséget meghallani e között és az eddigiek között, az szerintem ahhoz némi tapasztalat, meg némi gyakorlat kell. Valamit lehet mondani arról, hogy ezek a nyelvek mennyiben különböznek? Bár már azzal kezdtük, hogy nem olyan óriásiak a különbségek ugye a nyelvek között ebben a nyelvcsaládban.
Nem. Na most azért azt kell tudni, hogy ezek szerintem az ogosz csoportnak a tagjai, főleg a törökországi török meg az azeri, azért főleg hangtan szempontjából nagyon különböznek, például a kipcsak csoportnak ettől az ágától, tehát kazak, kirgiz, stb. Csoporttól. És például abban, hogy a kirgiz meg a kazakban is vannak ezek hát az úgynevezett uvuláris vagy gutturális hangok, amik nincsenek meg a törökországi törökben, tehát a ka, vagy ka.
Igen, a magyar közkeletű elnevezés szerint torok hangoknak hívják ezeket. Igen.
Igen. Igen.
Akkor erre kell figyelni, innen lehet őket felismerni.
Igen. Illetve szerintem a más a magánhangzók ejtése is nagyban különbözik, tehát még a törökországi törökben az u-nak hangzik, ezekben a nyelvekben inkább o. Ez egy u hang volt. Tehát, hogy ezekre rá kell az ember fülének állnia.
Világos, illetve, szerintem így...
Vannak,
igen.
Vannak bizonyos hangtani, egyéb hangtani, tehát ilyen szabályos hang megfelelések is, tehát, hogy azt is, hogyha az ember hozzászokik, hogy nem tudom én, ami a törökországi törökben jével kezdődik, az a például a kazakban zsével fog kezdődni.
Aha.
És akkor ehhez azért hozzá kell az embernek szoknia. Tehát mondjuk egy példát, például van az, hogy az a szó, hogy száz, az a törökben jüz, a kazakban pedig zs.
Világos. Hát ilyen különbségek vannak mondjuk a spanyol és a dél-amerikai spanyol között is, ez nem olyan tragikus. Jó, mivel megy az idő, akkor hallgassuk meg az utolsót most, tényleg a legtávolabbi tőlünk, persze honnan, tőlünk minden esetre a legtávolabbi török nyelvből. Nem tudom, ez pontosan melyik, majd elmondod, de minden esetre Jakutiából valahonnan, ugye?
Igen. Ez egy, tehát Jakut vagy más néven Szahának is nevezi, nyelvből való példa, és ez az Olonhol, ez a jakutoknak az eposza, és hát ezt szokták recitálni és énekelni, és ez egy recitált részlet lesz, és hát nem tudom, lehet hallják majd a hallgatók, hogy mennyire teljesen más, mint az előbbie.
Meglátjuk.
Ani doydum jannara hasiyet ora hasipeta alam el balastar da turuvara doydum jannarot toqolham bilbeta tolaman el ba tolonnar da toqus kastorala qotup kasustala qahar tebe qotun jan sas sarda ta sarkun sarqatgar eber hat olgunu tören kök mehirenden kegemendaran sipeta bite umanlı ulga be qotuttara şekasanitta sergillerin istenmen Хайдах туагай бакотон нелеян котоян сетере сетеребит дем мен коомар колбарыры барыпса эп сарарыбын а Аллах аппар олорам мен эбе котуну көрөрү аянна атам боллугу хөп.
Ne aggódjanak a hallgatók, hogyha nem hallják rögtön a különbségeket, meg a hasonlóságokat, mert ehhez valóban szakképzett fül kell. Ráadásul ugye teljesen más jellegű emberek mondják ezeket, hogy hallottunk az előbb gyerekeket, most egy idősebb ember, tehát nyilván már attól is különbözik, de azért szerintem azt lehetett volna, hogy nagyon másmilyen.
Igen.
És szerintem nem fogunk a Jakutnak a mélységeiben elveszni, mert idő se nagyon engedi, de szerintem azért érdekes volt hallani, nekem is érdekes volt. Van még egy pár dolog, amit meg kellene beszélnünk a maradék időben. Egyrészt nem fejeztük be, hogy végül is mik azok a fővonások, amik közösek ezekben a nyelvekben, azon kívül, amit már említettünk, a magánhangzó illeszkedést. Ugye mondtad, hogy a toldalékok illeszkednek, tehát ez azt mutatja, hogy toldalékoló nyelv, toldalékok vannak a szavakban, és még milyen vonásai vannak, amik érdekesek lehetnek?
Nagyon sokféle nyelvtani szempontból nagyon hasonlóak egyébként ezek a nyelvek egymásra. Én szerintem, amit érdemes kiemelni, és talán ami érdekes lehet a magyar hallgatóknak, az az, hogy a török nyelvek ugyanúgy tulajdonképpen három fajta tárgyat különböztetnek meg. Amikor a magyarban azt mondjuk, hogy vettem, vagy elolvastam a könyvet, elolvastam egy könyvet, és könyvet olvastam,
jaj, most
három. Igen.
Nem a legszerencsésebb példa, mert az egyes szám első szemében múlt időben nincs különbség. Tehát olvastál, olvastad, az jobb példa lenne. Olvastad a könyvet, olvastál egy könyvet.
Igen.
Ugye mutatja az alanyi és a tárgyas ragozás különbségét.
Igen, viszont a névelők ugye megkülönböztetik őket egyébként is, tehát a, egy és
igen.
Semmi. Tehát, hogy igen, de azok mindenképpen látszanak, de igazad van, tehát ez múlt idő egyes számban nem látszik. Tehát az a lényeg, hogy tulajdonképpen háromféle tárgyat különböztetünk meg, magyarul is, és törökben is ugyanezek megkülönböztetődnek, tehát megkülönböztetődnek ez a könyvet olvastam, egy könyvet olvastam, és a könyvet olvastam, ezeket ugyanúgy grammatikailag megkülönböztetik a török nyelvek is.
És nem a névelővel, hanem az igének az alakjával?
Tehát először azt kell tudni, hogy egyik török nyelvben sincs határozott névelő, tehát nincsen a.
Értem.
Viszont van egy, tehát azt tudják mondani, hogy egy
könyvet
olvastam.
És ezek szerint akkor van valami olyasmi, mint a tárgyas és az alanyi ragozás a magyarban?
Hát olyan van, hogy nem jelölik a tárgyragot, a könyvet olvastam, könyvet olvastam esetében. Tehát azt mondják, hogy tegnap könyv olvastam.
Aha.
Viszont azt mondják, hogy tegnap a könyvet olvastam. Kivéve, nincsen persze, de tehát amikor határozott névelő van a magyarban, ott kirakják a törökben a tárgyragot. Amikor a magyarban nincsen határozott névelő, egyáltalán nincsen névelő, akkor nem raknak semmilyen tárgyragot.
Aha, de van a magyarban, jó nyomokban tulajdonképpen van ilyesmi, mert például amikor főnevesítjük, akkor azt mondjuk, hogy favágás, és nem azt, hogy fátvágás. Sőt, szerintem tányérben vagy régiesen olyan is volt, hogy elmegyek favágni. Tehát tulajdonképpen én azt hiszem, hogy történetileg létezik ennek megfelelő magyar szerkezet, ez a tárgyrag nélküli tárgy is. Tehát most már több olyat említettünk, ami a magyarhoz hasonlónás. Nem tudjuk elkerülni azt a kérdést, amit mindenképpen tárgyalni kell, hogy a magyar nyelvet nagyon hosszú ideig rokonították a török nyelvekkel, és komolyan azt gondolták, hogy ugyanabban a nyelvcsaládba tartozik. Pont talán ezek miatt a hasonlóságok miatt, ugye?
Igen. Persze. Hát, és persze a nagy lexikai hasonlóság miatt, tehát már nagyon korán felfigyeltek.
Szókincsbeli, ugye? Csak igen. Mondom a hallgatóknak, hogy itt azt kell érteni, hogy a szókincsben is sok hasonlóság van.
Igen, tehát már szerintem a 17. században voltak magyar-török szó összehasonlítások, és azután, hát talán Bámbéri Ármin neve ismerősnek hangozhat. Igen. Tulajdonképpen hát azt talán nem mondanám, hogy ő nevéhez köthető, de talán a magyar nyelv török rokonítása kapcsán talán ő az egyik legfontosabb név, akit meg kell említeni. És talán ő vetette föl azt a leghangsúlyosabban, hogy a magyar esetleg egy török nyelv lenne, és hát aztán tudjuk, hogy végül is ez az álláspontot elvetették, viszont az mindenképpen igaz, hogy a magyar nyelvnek nagyon sok török élményszava van, még akkor is, hogyha a magyar nem egy török nyelv.
És mitől vagyunk ebben most már olyan nagyon biztosak?
Hát tulajdonképpen azt kell látni, hogy mik a kritériumai a nyelvrokonságnak, tehát hogy szabályos hangmegfeleléseket kell keresnünk az alapszókincsben. Uh-huh. És tulajdonképpen a magyar alapszókincs az a finnugor nyelvekkel vethető össze, és nem a török nyelvekkel.
Tehát sok a szókincsbeli rokonság, sok a török jövevény szó magyarban, de ezek pont nem azok a szavak, amik miatt egy nyelvet, amik egy rokonság révén ugye azonosak szoktak lenni a nyelvekben. Erről van szó?
Igen. Erről van szó, pontosan. Igen.
Tehát, hogy nem azokat az alapszavak, mert egyébként vannak olyanok is, hogy alapszavakat is kölcsönöznek egymástól a nyelvek.
Tehát, hogy ez lehetséges, viszont hát mik az arányok, mindig erre kell figyelni szerintem, hogy tulajdonképpen, hogyha megnézzük a magyar alapszókincsnek a döntő többsége az finnugor eredetű.
És akkor az a rengeteg hasonlóság, amikből még ilyen felületes tárgyalásnál is felsoroltunk már, vagy hármat, négyet, akkor az vajon egymásra hatás miatt lehet, vagy teljes véletlen? Ja, nem tudjuk nyilván.
Igen, de... hát ezt mindenki, hát nyilván, hogy ez izgalomba tartja az embert, de hát persze én azt mondanám, hogy ebben a pillanatban nem tudjuk, hogy ez miért is van. De hát igen, ez van.
Jó, ezek nem különleges vonások egyébként az emberi nyelvekben, igen. Se a magánhoz illeszkedés, se a tárgyas ragozás, se semmi, amit felsoroltunk, de azért az mégis gyanús, hogy két olyan nyelv, ami ráadásul földrajzilag is, igen. Vagy nyelvcsalád, amik földrajzilag is közel állnak, hogy azok ilyen hasonlóságokat mutassanak, felmerül, hogy esetleg nem teljesen véletlen. Lenne nekem még egy pár kérdésem egyébként, nem biztos, hogy a hallgatók pont erre kíváncsiak, de engem érdekel. Az, ha jól emlékszem, az a tanszék, ahol te tanultál, meg dolgoztál, azt altaisztika tanszéknek hívják, jól emlékszem? Vagy legalábbis úgy hívták régebben?
Így hívják, igen, tehát a Szegedi Tudományi Egyetemen az altaisztikai tanszék.
És aki emlékszik, az iskolában még hallott ilyenekről, hogy altái nyelvek, és mint hogyha úgy értették volna, hogy a török nyelvek azok ennek egy része lenne. De én meg azt hallottam, hogy ez valójában nem, egyáltalán nem is biztos, hogy így van, hogy ez egy létező osztály az altái nyelveknek, igen, a csoportja. Ez hogy van?
Igen. Hát tehát először is, mik az altái nyelvek? Ide tartoznak a török nyelvek, amiről beszéltünk eddig, és a mongol nyelvek, amikből megint csak elég sok van, és az úgynevezett tunguz vagy manzsutunguz nyelveknek is nevezik őket. Tehát ezek tulajdonképpen tehát a török, a mongol és a manzsutunguz nyelvek alkotnák az altái nyelvcsaládot. Na most tulajdonképpen itt talán megemlíthetjük Rónata Sandlás vagy Ligeti Lajos nevét, akik tulajdonképpen azzal foglalkoztak, hogy fölfedjék azt, hogy milyen hasonlóságok vannak a török és a mongol nyelvek között. Tehát nagyon sok a hasonlóság, nagyon sok a szókészletbeli egyezés, viszont talán pont a azokban a jellegzetességekben nem tudunk bizonyító erejű érveket hozni, hogy ezek tényleg genetikailag, tehát egy nyelvből származnak, ez genetikai rokonság, vagy genetikai nyelvrokonság nevezzük. Erre talán nem tudunk elég bizonyítékot hozni.
Tehát olyan egy kicsit, mint a magyarral, csak igen, ez a keleti igen, irányban, hogy
igen,
ott
igen,
is sok hasonlóság van, de ott se tudjuk biztosan,
igen,
hogy...
Vagy, igen, hogy ez így.
Illetve igen, a magyarnál tudjuk, hogy nem áll föl rokonság, de igen, ezeknél közelebbi, vagy gyanúsabb a dolog? Ott,
ja, ezeknél ez egy gyanúsabb a dolog, viszont tehát, hogy még, tehát, hogy ugyanazokat az elveket, amit például az indoeurópai nyelvekre tudunk alkalmazni, hogy az alapszókincsben szabályos hangmegfeleléseket keresünk, ezeket nem tudjuk ilyen egyértelműen alkalmazni a törökre, meg a mongol nyelvre.
Hát akkor lehet, hogy nem rokonok egymással.
Nem? Igen, lehet, hogy nem rokonok. Illetve hát nem tudjuk bizonyítani.
És mi van a koreaival? Mert én még olyat is hallottam, hogy még az is beletartozna ebbe. Vagy ez már teljesen déli bábos dolog?
Hát ez még ennél is problematikusabb, ezt makroaltai rokonságnak szokták nevezni, a koreai és a japán nyelvet szokták még ide sorolni. Hát én ezt egy nagyon távoli lehetőségnek tartanám. Tehát ha már a törökre és a mongolra sem tudjuk alkalmazni, akkor az már nagyon-nagyon távoli dolog szerintem. Úgyhogy hát, én úgy gondolom, hogy ez...
Én a japánról úgy tudom, hogy annak a gyanúját is el lehet lényegében... hesegetni,
igen,
de a koreairól hallottam komoly emberektől is, hogy lehet, hogy rokon a ezeknek. Jó, remélem, hogy a hallgatóknak valamennyi információt tudtunk erről adni. Még arról azért érdemes szólni, hogy te is hivatkoztál itt magyar tudósokra, hogy nekem az az érzésem, és nem csak miattad és a többi turkológus miatt, akit ismerek, hogy azért a Magyarországon a turkológia az elég erős, nem? Vagy lehet, hogy csak azért, mert én itt élek, és ezt látom, de olyan nagyon jó turkológusok szoktak lenni Magyarországon. Ez miért van?
Igen. Hát ez azért van, mert hogy ugye a hagyományok miatt. Ugye, hát nagyon korán, tehát már 19. századtól, illetve a 20. század elejétől egy erős turkológiai kutatói hagyomány van Magyarországon, pont amiatt, mert hogy a magyar őstörténet szempontjából, a magyar nyelvkutatása szempontjából fontos volt ismerni a török nyelveket, és hát ennek ez egy ilyen folyamánya az, hogy mai napig vannak kutatóhelyek Magyarországon, amik hát a török nyelvekkel foglalkoznak.
És úgy tűnik, hogy az is hagyomány, hogy magas színvonalon művelik ezt, tehát igen, szép hagyományaink vannak, egyetemi hagyományaink. Most erről az egyetemről meg előre kitaláltam, hogy ezt szóba fogom hozni, tehát nem erről jutott eszembe, de ha már itt tartunk, akkor igen, hogy mi van Törökországban most az egyetemi oktatókkal? Egy rettentő igen, dolgok történnek.
Igen, tehát hogy ez az elmúlt kb. Egy hónappal ezelőtt történt, hát nagyon szomorú eset, hogy több mint 300 olyan egyetemi oktatót rúgtak ki török egyetemekről, akik aláírtak egy olyan kezdeményezést, ami a török kormánytól kérte, követelte volna azt, hogy a Törökország keleti részén hát állítsa helyre a közrendet, hogy gyakorlatilag ilyen polgárháborús állapotok vannak, és hogy teremtsenek végre hát békés állapotokat Törökország keleti részén. És tehát ez egy ilyen kezdeményezés volt, amit aláírtak ezek az egyetemi tanárok, és hát egy hónappal ezelőtt úgynevezett törvényi eredetű erejű rendelettel 300 olyan egyetemi oktatót, aki aláírta ezt a kiáltványt, ezt kirúgtak. Tehát nem csak, hogy kirúgták őket, hanem életük végéig eltiltották őket bármilyen köztisztviselői szolgálattól, és bevonták az útlevelüket is.
Egy petíció aláírása miatt.
Igen, egy petíció aláírása miatt, bármiféle indoklás nélkül. Tehát ezt a törvényi erejű rendeletet úgy kell elképzelni, hogy ez egy lista volt. Bármiféle indoklás vagy ok nélkül, csak egy lista, és az, hogy ki vagy rúgva, és életed végéig nem dolgozhatsz egyetemen vagy bármilyen közpozíció.
Elég sok elképesztő dolgot hallottunk az utóbbi időben Törökországról, de ezt azt hiszem, hogy nem is tudtam volna elképzelni, ez hihetetlen.
Igen.
És most hagyom az olcsó párhuzamokat Magyarországgal kapcsolatban, mert ennek szerencsére még nincs párhuzama ennek az eseménynek. Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, nekem nagyon érdekes volt, és megbeszéltük azt is, hogy amikor majd vége lesz a műsornak, akkor megkérjük itt a kollégákat, hogy egy dalt még játszanak be, hogy azzal fog végződni. Erről mondasz egy-két szót?
Igen. Ez az előadó Zülfi Livaneli, aki egy nagyon kedvelt török előadó, és ez a dal 80-as években keletkezett, 83-ban jelent meg, és az a címe, hogy Ada, sziget. Szóval többokból szeretem én ezt a dalt, egyrészt mert nagyon szép a szövege, csak a refrénből hadd mondjak el egy sort, ez úgy hangzik, hogy a világot a szépség fogja megmenteni, minden azzal fog kezdődni, hogy valaki valakit szeretni fog.
Jó.
Ez
szép.
Igen, és törökül, hát az énnyes fordításom van, így hangzik, törökül nagyon szépen hangzik. És a másik dolog, ami miért nagyon szeretem én ezt a dalt, hogy nagyon sokszor beszélünk, vagy beszélnek manapság arról, hogy valami európai, meg valami nem európai. És hogy talán jól mutatja ez a dal, hogy a mai török kultúrának, török kultúra ezer szállal kapcsolódik az európai kultúrához. És talán ezt a hallgatók is fogják érezni, vagy hallani ebből a dalból.
Pompás, nagyon szépen köszönöm. Ótot Kovács Eszterrel beszélgettem, műsor elkészítésében segített Burger Lala, búcsúzom hallgatóinktól, találkozunk a jövő héten.